Közeleg a választás, az MDF az OVB döntésére vár, ma eldől, állíthatnak-e budapesti listát. Orbán Viktor megnevezte a Fidesz egyik miniszterjelöltjét, ha nyernek, Martonyi János irányítaná újra a külügyi tárcát. Régi szándék, csak a politikai akarat hiányzik, éveket kell várnak közös magyar-szlovák történelemkönyvre. Nehezebb lesz idén bekerülni az egyetemekre, a sztárszakokra majdnem 8-szoros a túljelentkezés. Köszöntöm Önöket, ez az Una Televízió híradója. Alig több mint 2 hét van hátra a parlamenti választások első fordulójáig, a kampány híreivel kezdünk. Jelenleg is ülésezik az Országos Választási Bizottság, az MDF beadványáról tárgyalnak, pontosabban arról kell dönteniük, állíthat-e budapesti területi listát a párt. Az önkormányzati minisztériumban van Szondi Vanda kolléganőm, ő követi az OVB ülést. Vanda, van-e már döntés?
Szünetet rendeltek.
Dávid Ibolya beadványáról jelenleg az OVB szünetet rendelt el. Az MDF elnöke egyébként azt szeretné, hogy az OVB hagyja helyben a Fővárosi Választási Bizottság első döntését, amely szerint az MDF állíthat területi listát, mert a listaleadás határidejekor megvolt az listaállításhoz szükséges 8 képviselőjelölt. Az FVB időközben azonban felülbírálta ezt a döntését, és azt mondta, hogy mivel a listaleadáskor Király Zoltán és Losár Gábor jelöltsége még függőben volt, ráadásul Csapody Miklós visszalépett, így az MDF mégsem állíthat listát, mert csak 7 képviselőjelöltje van. A vita tehát jelenleg arról folyik, hogy mit kell figyelembe venni, azt, hogy hány képviselője volt a lista leadásakor a pártnak, vagy pedig azt, hogy jelenleg mennyi van. A fővárosi lista megléte egyébként nem befolyásolja az országos lista állítását, hiszen van az MDF-nek elég területi listája enélkül is, de mivel Budapesten szavaznak a legtöbben, ezért döntő lehet a parlamentbe jutáskor. Jelenleg itt úgy tűnik, hogy 3-3, tehát döntetlen lesz a szavazás, ekkor majd az elnök szava, Szigeti Péter szava dönt, hogy mi lesz végül is az eredmény. Egyébként Dávid Ibolya nincs itt, nem jelent meg, őt Kajdi József képviseli. Ennyit egy előre a helyszínről, hogyha bármit megtudok, akkor jelentkezek a Szól stúdiói.
Köszönjük szépen, Vanda. 10+1 üggyel kezdi az elszámoltatást a Fidesz, ha kormányra kerül. Lázár János képviselő fel is sorolta ezeket. A kormány szóvivő eközben bejelentette, mától nyilvánosak az államháztartási beszámolók, vagyis nincsenek csontvázak a szekrényben.
BKV, kormányzati negyed, Sukorói kaszinó beruházás, bábolnai földeladás, az MTV székház építése, a Magyar Posta székházának eladása, a Malév privatizációja, majd visszaállamosítása, a 2006. október 23-ai események, a gazdaság adatainak valódisága, állami vezetők végkielégítése és offshore érdekeltségeik vizsgálata. Ezeket akarja elsőként megvizsgálni a Fidesz, ha kormányra kerül.
A társadalomnak komoly problémái vannak a magyar politikai élet szereplőivel, azokkal, akik a törvények fölé helyezik magukat, mert úgy gondolják, hogy következmények nélkül lophatnak és csalhatnak. Itt az idő, hogy ennek 20 év után végre legyen.
A miniszterelnök Brüsszelben reagált az elhangzottakra.
Ha bárki bármilyen vizsgálatot kezdeményez, akkor én minden vizsgálat elé tiszta lelkismerettel állok és készen állok, hogyha ez fontos is egyébként, hogy egy ország vezetői mindig is elszámoltathatóak legyenek. Én magam is ezt szorgalmaztam.
Közben a kormány szóvivő bemutatta azt a jelentést, amely arról szól, hogyan bánt a kormány a közpénzzel. Az átlátható államháztartás című dokumentumot a kormányzati intézmények portáljain közé is teszik. A kabinet kibővíti az üvegzsebtörvény szabályait is. Ez azt jelenti, hogy nem csak az 5 millió forint feletti, hanem az annál alacsonyabb értékű szerződéseket is nyilvánosságra hozzák a tárcák április 1-től.
Az áprilisi gázáremelés miatt jövő csütörtökre összehívta a gazdasági bizottság rendkívül ülését a testület szocialista elnöke. Podolák György híradónak azt mondta, több párttársa kezdeményezte, hogy vizsgálják meg az energiahivatal újfajta gázárképzését. A bizottság meghallgatná Hónik Péter energiaügyi minisztert és Matos Zoltánt, a magyar energiahivatal elnökét. Podolák György azt mondta, a gáz árának 10%-os emelését azonban már ezzel nem tudják befolyásolni.
Az energiahivatal vezetője hozza meg az ilyen döntést, melyet a miniszter hagy jóvá, tehát ezen az alapon nagy biztonsággal vélhetően kimondható, hogy az első évvel történő árváltozáson már nem lehet mit tenni, de a jövőben rendkívül fontos, hogy megfelelő mederbe történjenek ezek az árképzések.
Az egészségügy megmentését nevezte az egyik legsürgetőbb kormányzati feladatnak Orbán Viktor. Az óbudai Szent Margit rendelőintézetben a Fidesz elnöke azt mondta, az áprilisi országgyűlési választás valójában az egészségügyről szóló népszavazás is lesz. Szeretnék lezárni azt a világot, amely szerinte megnyomorította a magyar egészségügyet, és orvosokat, ápolókat kényszerített tömegesen külföldre. Orbán Viktor megnevezte a Fidesz egyik miniszterjelöltjét is. Az Inforádióban azt nyilatkozta, újra Martonyi János irányítja majd a külügyeket, ha kormányra kerülnek. Martonyi János híradónak elmondta, nem lette meg a bejelentés.
Legalább fél éve szó van erről, sokszor megbeszéléseken is, adott esetben külföldi tárgyalásokon is, ezt ő már több alkalommal jelezte, tehát az én számomra semmiféle meglepetést ez a dolog nem jelentett. Magam is érzékeltettem már többször, akár éppen a Duna televízióban is, hogy kész vagyok feladatot vállalni és szolgálni, ha úgy tetszik.
Egy volt MSZNP tag lett a Jobbik pénzügyminiszter jelöltje. Nyikos László közgazdászt, az Állami Számvevőszék egykori alelnökét Vona Gábor pártelnök mutatta be. Ám a Jobbik pénzügyi elképzeléseiről nem árultak el konkrétumokat. Nyikos László azt mondta, aggasztó, hogy nincs hivatalos jelentés az állami vagyon nagyságáról, illetve szerinte az államadósságról sem. Nyikos László adócsökkentést sürgetett, de részletekről nem beszélt. Eddig 1 milliárd 188 millió forintot költött kampányra az 5 parlamentbe jutása esélyes párt, így becsüli legalábbis a Transparency International és a Freedom House. A civil szervezetek szerint az MSZP már túllépte 150 millió forinttal a törvényes kampánykeretet, ami egyébként pártonként 386 millió forint. A Fidesz kampányköltségeit eddig csaknem 327 millióra tagsálják. A kispártok közül szerintük az MDF szánta eddig a legtöbb pénzt, 130 millió forintot a kampány.
A legnagyobb összeget ezt egyetemen a köztéri felületek hirdetésére költik a pártok, ott nagyon nagy összegek mennek el. Én azt gondolom, hogy emiatt talán igen hamar át is lépték ezt a 386 milliós határt, ami hát eléggé figyelemfelhívó.
Továbbra sem használhatják önállóan az elmúlt években visszakapott iskolánkat az egyházak Romániában. Az épületekben működő állami oktatási intézményeket egyelőre nem tudják hová költöztetni, így a katolikus és a református egyház kénytelen osztozni.
Nagyon szép az osztály, még szebb lesz, amikor betesszük a plakátokat.
Az első tanórák a nagyváradi egykori Szent Vince intézetben, amelyet 62 év után a napokban vett birtokba a Szent László gimnázium 4 osztálya. A nagyváradi katolikus püspökség elvileg kizárólagos tulajdonosa az épületnek, mégis kénytelenek haladékot adni az itt működő román iskolának. A város is jelentős összeggel támogatja a szakközépiskola költözését, de egyelőre nincs hová menniük.
Egy év alatt ők megpróbálnak valamit tenni, hogy megépítsék azt az új iskola központot, ahova majd elviszik az iskolát.
A költözésig a város nem tudja elkezdeni a gimnáziumi épület felújítását sem, amelyre Európai Uniós támogatást is kapott. Hasonló a helyzet Arany János egykori iskolájában Nagyszalontán. A református egyház eddig mintegy 80 millió forintnyi lejt költött az épületre, de az itt működő állami iskola sem tud elköltözni.
A központi fűtést megoldottuk az iskolában, rendbe tettük. Ezen kívül pedig a tornaterem volt az, amit teljes egészében felújítottunk.
Az állami iskola bérleti szerződése 3 év múlva jár le. Addig is fokozatosan vezetik be a felekezeti tanítást.
Régi szándék ugyan egy közös magyar-szlovák történelem tankönyv elkészítése, ám ehhez a jelenleginél sokkal erősebb politikai akarat kellene, mondták a történészek egy budapesti konferencián.
Nagyon nagy szükség volna egy ilyen közös tankönyvre, hiszen ezzel is párbeszédre tanítanánk a gyerekeket, arra, hogy ismerjék meg jobban egymás múltját és jelenét.
A közös szlovák-magyar alternatív történelem könyv egyik jellemzője lenne, hogy többféle nézet, történelem szemlélet helyet kapna benne.
Kiegyensúlyozott legyen, és minden szempontot figyelembe vegyen.
Szarka László szerint hiányzik szlovák részről az egységes politikai akarat.
Hogyha olyan politikai pártok kerülnek be a parlamentbe, amelyek ezt támogatják, hogyha egy kormányfő azt mondja, hogy támogat egy ilyen könyvet, akkor a oktatási minisztere nem mondja pont az ellenkezőjét, hogyha a nacionalizmus, amely Magyarország történelmében csak a magyarokat akarja látni, aki Szlovákia történetében csak a szlovákokat akarja látni, ha ezek elmúlnak, akkor kisüt a nap, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat.
Szarka László abban bízik, hogy már az év végén megjelenhet egy magyar-szlovák tanári segédkönyv. A közös történelemkönyvre azonban a történészek legoptimistább becslései szerint is még 10 évet várni kell, pedig pontosan 10 éve határozták el, hogy legyen ilyen tankönyv.
Az eddiginél sokkal határozottabb közép-európai és nemzetpolitikát sürgettek a magyarság sors kérdéséről rendezett budapesti tanácskozáson. A Fidesz és a KDNP vezető politikusai mellett a határon túli magyarság vezető is elemezték a Kárpát-medencei magyarság helyzetét. Tőkés László EP képviselő azt mondta, 15 millió magyarban kell gondolkodni a magyaroknak és a politikusoknak egyaránt.
A határok feletti nemzetegyesítés szellemében kell viszonyulnunk Európához és önmagunkhoz. Nemzetpolitikai stratégiában, illetve nemzetpolitikai stratégiaváltásban kell gondolkoznunk végre valahára, nem kisebbségpolitikában, hiszen hogyha nem csupán kisebbségpolitikában, hiszen ha ezt tesszük, akkor végérvényesen elfogadjuk magunkra nézve Trianon következményeit.
Egy határozottabb magyar politika az egész kárpát-medencei magyarságnak a hasznára válna. A határozottságon természetesen azt értem, hogy meg kellene tudni fogalmazni egy olyan politikai irányvonalat, aminek van jelene is, meg jövője is.
Anyagi okok miatt áprilistól nem frissül a Felvidék, ma a szlovákiai magyar hírportál. Legjelentősebb anyagi támogatója a Szülőföld alap, amelytől évente 1-2 millió forintot kap, ám ennyi pénzből nem működtethető. Az internetes lap a Felvidék, illetve az egész Kárpát-medencei magyarságról közöl híreket. Naponta csak nem 10 000-en olvassák. Az anyagi gondok miatt hamarosan ellehetetlenül a szövetség a közös célokért társulás munkája is, amely a hírportált működteti. Mivel reklámbevételeik nincsenek, támogatókra várnak.
Természetesen nagyon szeretnénk, hogyha március 31-ig találnánk megoldást, hiszen már most is érezzük, hogy azok az olvasók, akik naponta olvasták, azok már érzik, hogy áprilistól ez hiányozni fog. Ha az irodahálózat olyan támogatást kap, amely a működésre elég, akkor ez a Felvidék ma is zavartalanul működhetne.
És most nézzük előzetesen, mi lesz még a híradóban. Új gazdasági stratégia az EU-ban, Magyarország a foglalkoztatásban van legjobban lemaradva. Ha macerás a reggeli kávézás, inhaláljon kávébort, a találmány nem hozott áttörést. Új gazdasági stratégiáról állapodtak meg az Európai Unió vezetői. Az állam és kormányfők brüsszeli csúcsértekezletükön meghatározták a következő 10 év feladatait. Számszerű célokban azonban nem tudtak mindenütt megegyezni. Magyar szempontból siker a megállapodás, a számunkra fontos kérdések bekerültek a csúcs záró dokumentumába.
Tudásalapú fenntartható gazdaság, szociális érzékenység. Erre van szüksége Európának ahhoz, hogy a jövőben is globális szereplő maradhasson, szögezi le az EU 2020 nevet viselő versenyképességi stratégia. 5 feladatot szabtunk magunknak a célok elérése érdekében, mondta az Európai Unió elnöke. 3-ban konkrét számok is születtek. 2020-ra európai átlagban legyen 75%-os a foglalkoztatás, be akarják tartani a már ismert klímacélokat, és a GDP 3%-át kutatásfejlesztésre fordítanák. A szegénység enyhítésére és az oktatási célokra júniusban térnek vissza.
Azt megnéztük, hogy melyik célban hogy állunk.
Többnyire nem jól. Kutatásfejlesztésre például nálunk ma csak 1% jut, a foglalkoztatásban pedig 62%-on állunk, jóval a 69%-os uniós átlag alatt.
A foglalkoztatás az, ahol Magyarország legjobban le van maradva, és ez az országnak a legnagyobb problémája stratégiai értelemben.
A következő lépésben valamennyi tagállam saját lehetőségeihez mérten nemzeti reformtervet dolgoz ki, vagyis kiszámolja, hogy a közös célokból mennyit tud vállalni. A terveket legkésőbb októberig kell benyújtaniuk az Európai Bizottságnak.
Németországban nem lesznek török nyelvű gimnáziumok, jelentette be a kancellár. Ez volt a válasza Erdoğan török miniszterelnök kérésére, miszerint a nagyszámú török közösség fiataljai tanulhassanak mindent anyanyelvükön. Angela Merkel úgy fogalmazott, ha a török miniszterelnök azt akarja mondani, hogy az ilyen gimnáziumokban az oktatásnak teljes egészében török nyelvűnek kellene lennie, nos, azt súlyos hibának tartaná. Szerint az országban élő török származású gyerekeknek német iskolában kell tanulniuk, mert csak így integrálódhatnak. A német kancellárral ért egyet a németországi törökök közössége is, akik szintén elutasították Erdoğan kérését. Mi már végleges, az amerikai egészségügyi reformcsomag ismét szavazott róla a szenátus, majd a képviselőház is, és mindkét testület elfogadta a végleges változatot. Erre azért volt szükség, mert republikánus képviselők 40 kifogást emeltek a törvény ellen, de végül független szakértők véleménye alapján csak két cikkelyt kellett törölni. Ezután tartották meg az újbóli szavazást, így a csomag végleges változatát aláírhatja Barack Obama elnök. Az amerikai és az orosz elnök telefonon megállapodott az új START szerződés utolsó részleteiről. Ez 30%-kal 1550 robbanófejre csökkenti a két ország atomarzenáját. A megállapodást április 8-án Prágában írják alá. Itthon módosította a kormány a magyar légtér igénybevételéről szóló rendeletet. Áprilistól az eddigi 7 helyett 8 nappal korábban kell kérelmezni az egyszeri berepülési engedélyt. Új elem az is, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a külügyminiszter akkor küldi meg a kérelmet, ha annak teljesítésével egyetért. A hatóságnak pedig ezt tovább kell küldeni az információs hivatalnak, a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, a Katonai Biztonsági Hivatalnak és a Katonai Felderítő Hivatalnak. Az ügy előzménye, hogy múlt héten két izraeli felderítő repülőgép megközelítette a Ferihegyi repülőtér leszálló pályáját. Az ügyben a Honvédelmi Tárca és a kormány is vizsgálatot indított. Erősebb lesz a verseny az idei felvételi vizsgákon. Sokkal többen jelentkeztek egyetemre, főiskolára, mint 2009-ben, és többen akarnak emelt szinten érettségizni. A műszaki és a jogi karok még mindig népszerűek, de idén nagy meglepetésre a pedagógus pályát is sokan választották. A vizsgák május 3-án kezdődnek.
A millenárison ücsörögve várták a ponthatárok kihirdetését a diákok tavaly nyáron. Idén még többen várják majd az eredményeket, hiszen 13 ezerrel többen jelentkeztek egyetemre vagy főiskolára, mint 2009-ben. Így élesebb lesz a verseny is.
Nyilván a töriszak is olyan magas képzést nyújt, mint mondjuk más szakok, viszont a jogi diplomával a zsebben mégis könnyebb megélhetést biztosít.
Sok diák gondolja így, ezért idén majdnem 8-szoros a túljelentkezés a jogi egyetemekre. Az olyan szakok keretszámát, például a bölcsész szakoknál, ahol kevesebb az esély a munkaerőpiacon az elhelyezkedésre, csökkentették.
Ahol pedig nagyobb igény van, mint például az előbb említett műszaki területen évek óta, és ebben az évben először az orvosképzésben ott növeltük a belső keretszámot.
Idén emelkedik a bejutási küszöb is. 200 pont alatt most már senkit nem vesznek fel, sem államilag támogatott, sem pedig költségtérítéses képzésre, míg tavaly még 160 ponttal is be lehetett jutni alapképzésre.
Továbbra is előzetes letartóztatásban marad a BKV nyomozásban gyanúsított Mesterházy Ernő, a főpolgármester volt főtanácsadója. A másodfokon eljáró fővárosi bíróság ugyanakkor szabadlábra helyezte Zelenák Tibort. A bíróság szerint a BKV volt főosztályvezetőjének előzetes letartóztatásához nincs meg a törvényi feltétel. Nyílt egyfordulós közbeszerzési eljárást indít a Volánbusz, és egyben eláll a szerződéstől a korábban nyertesnek ítélt kínai céggel. Így akár a székesfehérvári Alfa busz is újra indulhat, amely ugyan már háromszor volt vesztes a buszbeszerzési tenderen. Ha mégsem kapják meg a megrendelést, azt mondják, 100 dolgozótól kell megválniuk. A csődvédelem alatt álló cégnél 3 hónapja nem tudnak fizetést adni a munkásoknak.
Félkész buszok az üzemcsarnokban. A székesfehérvári Ikarusz gyártól bérelt telephelyen néhány éve még 130-150 autóbusz gyártottak. A vállalkozás most kritikus helyzetben van.
Mindenki számította arra, hogy meg fogjuk nyerni ezt a tendert, lesz munkánk, az emberek visszajöhetnek dolgozni. Jelen pillanatban nem úgy néz ki. A stratégiai partnereinkkel kell egyeztetni a jövő héten, hogy mit tudunk csinálni, mit nem. Benne van nagyon erősen a pakliba, hogy az embereket el kell küldeni, és a tevékenységet fel kell számolni.
A Volánbusz ZRT közleményben tudatta, eláll a szerződés kötéstől a kínai vállalattal. A döntést a vezetés azzal indokolta, hogy nem akarják, hogy alaptalan vádaskodás terhelje a mintegy 100 busz beszerzését. Ezért döntöttek egy új, nyílt, egyfordulós közbeszerzési eljárás mellett. Azt mondják, kizárólag az ár számít majd elbírálásnál. A fehérváriak bíznak abban, hogy ezek után van esélyük.
Ebben a gazdasági helyzetben egyetlen ország nem teheti meg azt, hogy a saját termékeit felcserélje külföldire, ráadásul úgy, még egyszer mondom, ami egyáltalán nem jobb.
És most visszakapcsolunk az Országos Választási Bizottság ülésének helyszínére. Az önkormányzati minisztériumban van döntés az MDF ügyében. Szondi Vanda.
Így van, az utolsó pillanatban döntött az Országos Választási Bizottság. 4-2 arányban úgy döntöttek, hogy állíthat az MDF fővárosi listát. Tulajdonképpen a mérleg nyelve az egyik fideszes képviselő volt, tehát az a helyzet, hogy van fővárosi listája az MDF-nek. Az országos listáról egyelőre még nem döntöttek a Szó a stúdiói.
Köszönjük szépen, és még egy érdekesség. Időt akar spórolni az a feltaláló, aki koffeinport inhaláltatna a kávéivókkal az időrabló reggeli kávézás helyett. A találmány egyelőre nem aratott sikert.
Most még mindannyian így gondolunk a reggeli kávéra. Hogy a reggeli rohanásban ez ne rabolja az időnket, egy harvardi kutató és egy francia cég megalkotta ezt. A kávészippantót.
Egy szippantás olyan, mint egy korty kávé, és egy adagban 8 szippantásnyi koffein tartalmú por van, ami egy erős presszó kávénak felel meg.
Nem tudni, hogy a feltaláló ivott-e már rendes kávét, de az új találmánynak egyelőre nincs nagy sikere az igazi kávéivók között.
Hogy ezt használjam kávé helyett? Soha. Ennek az íze nem is hasonlít a kávéra. Egyszerűen rettenetes.
A kávészippantó alkotója minden esetre hisz abban, hogy a reggeli koffein adag így sokkal kényelmesebben megszerezhető. De nem áll meg itt. Mert elkészítette ezt a gépet is, amelyből szívószálon át lélegezhetjük be a koffein tartalmú gőzt. Edwards azért hisz a sikerben, mert csokoládét állítólag egyre többen fogyasztanak ilyen eszközökből.
De hol marad az élvezet? Nálunk egyelőre a sportban. A legeredményesebb magyar olimpikorról nevezték el a nemzeti sportcsarnokot, a részleteket Szőke Vikitől hallják.
Így van, a névadót a 7-szeres olimpia bajnok vívó Gerevi családás születésének 100. évfordulóján tartották. Az ünnepség mellett a Videóton haladás labdarúgó bajnokival is foglalkozunk, amelyet bő fél óra múlva élőben közvetítünk, majd várom Önöket.
Köszönöm, és egyelőre köszönöm a figyelmüket is. A késő esti híradóval 9 óra 5 perckor várom Önöket, de addig is nézzék a Duna TV-t, péntek van, így előbb a Főnökök főnöke című olasz TV-film sorozatot láthatják, majd jön a nagy sikerű Drót. Viszontlátásra!
Milner Ripper stifttel egyszerűen és hatásosan kezelheti a körömgombát. Milner Ripper. Szabadulja meg a körömgombától. Keresse a patikákban. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Kínzó térdfájdalom. A glukozamin farmanort enyhíti az enyhe és mérsékelt fokú térdízületi artrózis tüneteit és meggátolhatja az ízületi borzkopását. Vény nélkül kapható gyógyszer a patikákban. A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Az utolsót visszaadjuk. Ha ön új ügyfélként 2010. március 30-áig kölcsönt vesz fel, majd hetente pontosan törleszt, a futamidő végén visszafizetünk egy teljes törlesztő részletet. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. 220 ezer forint kölcsönösszeg, 67-es futamidő és otthoni szolgáltatás esetén a THM 278,84%. Az éves kamat 38,29%. Provident. Ha csak egy kicsi hiányzik.